2020. április 7-én kedden délben a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Széke Mustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. Csíkmadarason mikroszaporítással hoznak létre egészséges, vírusmentes növényeket a Garden Project kertészetnél. Balázs Márta biotechnológussal beszélgetünk.
Elmondhatjuk bátran, hogy vírusmentes és patogénmentes növényeket hozunk létre.
A dísznövénytermesztők készültek az idei szezonra, aki csak teheti, segítse őket azzal, hogy virágot vásárol. Pál Győző mezőcsávási dísznövénytermesztőt kérdezzük.
Mindig szerettem a mezőgazdaságba dolgozni, imádom a virágokat. Most elértünk egy olyan méretet, hogy nem szeretnénk se többet, se kevesebbet. Éljünk meg nyugodtan és csendesen a családdal együtt.
Majd az április elején esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Az ősi családi recept szerint készíti a mézes kalácsot a székelyudvarhelyi Gálfi Gyöngyike. Vele készült interjúnk.
Kimondottan minőségi termékből készítsük, csak mézzel, tojással készítsük a tésztáját, és cukormázzal húzzuk be.
A korondi kerámia iránt még mindig van kereslet, és Sándor Fazekas válaszol kérdéseinkre.
90%-ban inkább ilyen kerti edényeket, és egy 10% főzőedényekkel dolgozok.
Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Gazda híreket mondunk.
A járvány hozta sajátos helyzetben is akadálymentesen zajlik a pályázati pénzek kifizetése. A vidéki beruházásokat finanszírozó ügynökség szakembereinek kétharmada otthonról végzi a munkáját, egyharmaduk a megyei hivatalokban tartja fenn az ügynökség tevékenységét. A korszerű számítógépes rendszernek köszönhetően az ügynökség munkatársai különösebb nehézségek nélkül tudják fogadni, ellenőrizni és teljesíteni a pályázók szerződéskötési, elszámolási, illetve kifizetési kérelmeit. A mezőgazdasági minisztérium és a vidéki beruházásokat kifizető ügynökség meghatározatlan időre elhalasztotta a pályázatok kiírását. Az előzetes ütemterv szerint az uniós vidékfejlesztési alapból még megmaradt összegekre márciusban és áprilisban írtak volna ki újabb pályázatokat. Meghatározatlan időre halasztják a kiírást a fiatal gazdák támogatásánál, a hegyvidéki kisvágóhídak és húsfeldolgozók létrehozásának támogatásánál, az öntözési rendszerek létesítésénél, illetve fejlesztésénél, a sertéspestis visszaszorítását szolgáló intézkedésnél, valamint a kifizetett biztosítási összegek részleges megtérítésénél is. Idén is lesz lehetőség mezőgazdasági biztosításra pályázni, várhatóan egy hónapon belül megjelenik a kiírás, eszerint a pályázók egy biztosító társasággal köthetnek szerződést, a teljes gazdaságot be kell biztosítaniuk természeti katasztrófák ellen, szárazság, árvíz, jégverés, fagy, vihar esetén térítik meg a károkat, valamint az uniós karanténlistán szereplő növény- és állatbetegségek esetén. A kisgazdaságok esetében a biztosítók a kár 70%-át térítik meg, a közepes és nagy gazdaságoknak a kár 55%-át. A mezőgazdasági biztosítási programra az uniós vidékfejlesztési alapból hívnak le pénzt. Kovászna megyében csak élve adnak el húsvéti bárányt a gazdák. Vágási lehetőség, piac nincs, megtörténhet, hogy a húsvéti bárányt csak a nagyobb üzletekben vásárolhatjuk meg. Jelenleg egy Tulcsa megyei cég vásárol fel bárányokat, amelyeket arab országokba exportál. Csak a 14 kg feletti bárányokat veszik át, 13 lejes élősúly kilogramonkénti áron. Van ígéret a felvásárlásra egy olasz cég részéről is, ők a 14 kg alatti állatokat is átvennék. Idén is támogatják a fokhagyma termesztését. A fokhagyma termést a július 1-november 20 közötti időszakban kell értékesíteni, az eladást bizonyító iratokat pedig legkésőbb november 27-éig kell iktatni. A lakosságnak eladandó fokhagyma minőségi mutatóinak követhetőségéért a termelőknek nyilvántartást kell vezetniük a növényvédelmi kezelésekről, a nyilvántartást a növényegészségügyi szakhatóság ellenőrzi. A fokhagyma termesztésére használt területeket be kell vezetni a mezőgazdasági regiszterekbe, ezt a termesztőknek igazolniuk kell. A megyei mezőgazdasági igazgatóságok szakemberei a betakarítás előtt ellenőrzik a kultúrákat, felértékelik a termés mennyiségét. Az inspekciós és ellenőrzési eljárásokat az agrártárca felügyelői végzik a rendelet megjelenését követő legtöbb 10 napon belüli kezdéssel. A támogatást igényelhetik termelői könyvvel rendelkező fizikai személyek, engedélyezett magánszemélyek, egyéni és családi vállalkozások, valamint jogi személyiségű agrártermelők. Ahhoz, hogy a támogatást igénybe vehessék, a gazdák legkevesebb 3000 négyzetméteren kell fokhagymát termesszenek, s 10 négyzetméterenként 3 kilós termés mennyiséget kell elérjenek. A támogatás értéke 3000 euró hektáronként, a kéréseket legkésőbb május 15-éig kell iktatni. Idén a fokhagyma termesztés támogatására 1,57 millió eurót szánnak. A paradicsom védett környezetben, üvegházakban, fóliasátrakban való termesztésének támogatása is folytatódik. A kormány 39,5 millió eurót különített el a program finanszírozására. A paradicsom termesztők kisértékű támogatásának lebonyolítását a megyei mezőgazdasági igazgatóságok végzik. Felső határértéket határoztak meg, ami 3000 euró 10 ár paradicsomra. Április 15-éig lehet jelentkezni a program első ciklusára, ebben az esetben a paradicsomot június 15-éig kell értékesíteni. Olyan új molekulákat készítenek mesterséges intelligencia segítségével, amelyek felválthatják a hagyományos antibiotikumok használatát. Új lehetőségként a peptidek, azaz a rövid aminósav láncok kerültek elő. Ma már gépi programok javasolnak a kutatóknak új aminósav kombinációkat a természetben hatékony molekulák tanulmányozásával, írja az agrárszektor.hu. Az antibiotikumok mind az emberekben, mind az állatokban lassan elveszítik a hatékonyságukat, ugyanis a baktériumok mutációk révén alkalmazkodtak hozzájuk. A túlzott gyógyszerhasználat gyors kiválasztódást okoz, ez gyorsabb, mint amilyen tempóban az ember új antibiotikumokat tudna fejleszteni. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan Balázs Márta, csíkmadarasi biotechnológussal beszélgetünk, előtte viszont Veres Árpád énekel.
Csókos szájára.
Balázs Márta vagyok, Csíkmadarasról biotechnológus.
Hogy halad a mikroszaporítás itt szép hazánkban? Most egy pár éve, hogy ezzel foglalkoznak itt Csíkmadarason?
Igen, most már lassan harmadik éve, hogy ezzel foglalkozunk, és elmondhatom, hogy egyre nagyobb sikereket élünk el, hiszen egyre több növényfajtát tudunk mikroszaporítani, és már vannak olyan technológiáink, amik itt születtek a laboratóriumban, és folyamatosan vannak ilyen kutatások, amelyekkel új növényekre specializált receptúrákat dolgozunk ki.
Hány munkatársa dolgoznak?
A munkatársaim száma az 5-6 személyre tehető, akik igazából segítenek ugye az előkészítési folyamatokban, maga a mikroszaporítás technológia folyamatán keresztül. Vannak kolléganőim, akik végzik közvetetten a mikroszaporítást, ugye a növényeknek az osztását. Vannak kolléganőim, akik azért felelnek, hogy a táptalajok készen legyenek. Vannak kolléganők, akik azért felelnek, hogy a növények megfelelő helyre kerüljenek a nevelőkamrába. Nagyon jól be van osztva mindenkinek a munkája, így mindenki tudja, hogy mit és hogyan kell csinálnia.
Én úgy tudom, hogy ez a tevékenység nem szezon jellegű. Ezt évszaktól, időjárástól függetlenül lehet végezni.
Igen, ennek a mikroszaporítás technológiának az egyik legfőbb előnye, hogy éghajlattól és időjárástól független, hiszen a növényeink a nevelőkamrában vagy maga a nevelőszobában nem érzékelik az időjárás viszontagságait, illetve az évszakoknak az egymás utániságát, hiszen ők egy olyan optimumon vannak, amely lehetővé teszi azt, hogy ők mikroszaporodjanak minden körülmények között.
Ezek a növények akkor nem találkoznak napfénnyel vagy hőmérséklettel? Tehát egy olyan teremben vannak, ahol mesterséges a fény, mesterséges a hőmérséklet, páratartalom?
Igen, a mikroszaporításnak egy nagyon fontos tudnivalója, tehát a technológiáról azt kell tudni, hogy az in vitro körülmények alatt azt értjük, hogy kontrollált körülményeket kell biztosítani, ami esetünkben ugye a fénynek a miensége, mennyisége, illetve a hőmérséklet vagy páratartalom. Ezek a körülmények a modelljei a kinti, ugye a külvilág körülményeinek, hiszen azt kell kialakítsuk a növényeink számára, hiszen amiután itt felsokszoroztuk, illetve gyökeresítő fázison átesve, majd egy akklimatizációs fázist követnek, és akkor meg hozzá kell szoktassuk a külső körülményekhez.
Most jelen pillanatban hányféle növényt mikroszaporítanak? Ezt úgy számon tartják-e?
Napi aktualizálás az folyik, tehát folyamatosan vezetjük, hogy mennyi növényből, mennyi növényünk van. Egy adott növényt, amit kiveszünk, abból mennyit tudtunk leosztani, tehát ez napjára lebontva. Azt tudom mondani, így nagyságrendileg, hogy amikor kezdtünk, akkor volt 100-as nagyságrendű növényünk, és mára már a 10000-es nagyságrendet is átléptük. Egyre inkább most már a nevelő szobánkban nagyon-nagyon ruskadásig teltek a polcaink, hiszen a megrendelésektől függően ugye sokszorosítjuk ezeket a növényeket.
Hova jutnak el ezek a növénykék? Határon túlra, vagy határon belül is értékesítenek?
A megrendelőktől függ ez a dolog, hiszen van, aki határon túl is tudja értékesíteni, vannak, akik határon belül is. Ez abban is függ, hogy milyen fajta növényt szeretne értékesíteni, mekkora mennyiségben szeretné értékesíteni, és hogy milyen hamar is tudjuk mi is előállítani. Tehát vannak külföldi megrendelőink, vannak belföldi megrendelőink, elég változatos a paletta.
Miért jó, hogyha mikroszaporított növényeket hozunk létre?
Azt jó tudni, hogy mikroszaporítani, tehát olyan növényeket vállalunk el, amelyek ugye rendelkeznek vírusmentes és patogénmentes igazolvánnyal, mert hogy ezek a növényeknek a sokszorosításával lehetővé válik ennek a tulajdonságnak a tovább vivése, ugyebár, mert egy beteg alanynak a leosztásával rengeteg sok beteg alanyt tudnánk létrehozni, de mivel kizáró ok ez a mikroszaporítás technológiájában, ezért elmondhatjuk bátran, hogy vírusmentes és patogénmentes növényeket hozunk létre, amelyek ugye kiültetve megtérülnek a gazdáknak, hiszen nem mindegy, hogy 2 év múlva vagy 3 év múlva felüti egy vírus a fejét, hiszen nem mindig jelentkeznek ők első napokban. mind az emberekben is lappanganak ezek a dolgok, úgyhogy azt tudom mondani, hogy gyorsan lehet őket előállítani, kicsi a helyigényük itt nálunk. Ugyanúgy 3-4 év beletelik, amíg termést hoznak, de azt kell tudjuk, hogy minőségileg ugyanaz a növény. Tehát ha ezret rendelünk, is ugyanaz a növényt kapjuk, mint hogyha 10-et rendelnénk.
Bármilyen növényt tudunk mikroszaporítással sokszorosítani? Vagy nem mindenik növényt érdemes?
Igen, ez egy érdekes kijelentés lehet, hogy bármilyen növényt lehet mikroszaporítani, hiszen ez a technológia igazából lehetővé teszi ugyanúgy azokat a növényeket is mikroszaporítani, amelyek esetleg magról tudnak hajtást produkálni. Igazából ami a legnehezebb a mikroszaporításban a növényeknek a specifikus technológiáját kidolgozni a szaporításához. Ez ugye időben is és költségekben is lehet messzemenően sok, de lehet nagyon kevés is, tehát attól függ, hogy milyen növényről van szó. De igen, lehet bármilyen növényt mikroszaporítani.
De bizonyára gazdaságilag nem éri meg?
Pont, hogy igen, mert hogy a mikroszaporítással ugye nagyon sok időt is spórolunk, és pénzt is, hiszen egy laboratóriumon belül, egy adott technológián belül, egy adott specifikus recepten belül, ha működik a technológia, és nagyon szépen sokszorosodik az a növényünk, igazából akkor nincsen nagyobb költségvonzata annál, mint hogyha szabad földben évente kórokozó mentesíteni kell növényvédőket, védőszereket kell használni, a munkaerő ráfordítása, tehát hogy nagy mértékben lecsökken a kontrollált körülmények között ezeknek a költségeknek a vonzata, mint egy szabadföldi dugványozás esetében, na meg az idő.
Egy biotechnológusnak mi ad elégtételt? Hát most 3 éve mikroszaporítgat, és úgy nagyjából mindig ugyanaz a folyamat, csak más a növény.
Nagyon sokat gondolkozom ezen, hiszen az ember ugye, ha szereti a munkáját, akkor minden nap talál újabb kihívásokat, és alig várja, hogy újabb kihívásokkal találkozzon. Elégtétel számomra az ad, amikor egy új, számunkra még ismeretlen szaporítási technológiával rendelkező növényt kapunk, megrendelnek tőlünk, és annak sikerül kidolgoznunk a technológiáját. Mert az arról ad eredményt, hogy sikeresen felhasználjuk a szakirodalmi adatokat, a tudásunkat az évek alatt, amit megszereztünk, és mindazt, amit itt együtt tudunk létrehozni.
Elhangzott interjúnk Balázs Márta csíkmadarasi biotechnológussal készült, most viszont Balázs Mezei Erzsébet és Kovács András énekel.
Rozmaring, rozmaring, leszakadt rólam az ing, van már nékem kövesden, ki megadja az ingem.
Sejrezen a rezeda, karcsú a lánygeneka, karcsúnak is kell lenni, karcsúnak én öleni.
Pál Győző vagyok, Mezőcsávás, Maros megyéből.
Mikor döntötték el, hogy kertészkedéssel foglalkoznak?
Ezelőtt 26 vagy 7 évre.
És mi volt a gyújtózsinór?
Ahogy Hofi mondta, az asszály vagy a muszáj úgy kezdődött. Tehát mindig szerettem a mezőgazdaságban dolgozni, imádom a virágokat, és így kezdődött el kicsibe, utána terjeszkedtünk, mind többet és többet. Most elértünk egy olyan méretet, hogy nem szeretnénk se többet, se kevesebbet. Éljünk meg nyugodtan és csendesen a családdal együtt.
Mivel kezdték?
Hát eleinte zöldség, zöldségpalánt, utána át a virágra, láttuk a jövőt, és aztán szép lassan kialakult.
Most mekkora területen van ez a kertészetük?
Hát közel 30 ári az összterület.
És csak a család foglalkozik? Vagy most már vannak alkalmazottak is?
Ennek alkalmazott, mi őstermelők vagyunk. Néha egy-egy napszámos, aki segít, de inkább a család.
Milyen gondokkal küzdik egy kertészt? A betegségek, a kártevők adnak-e gondot, fejfájást a kertésznek?
Nem annyira. A fűtési gondok a legnagyobbak, a jó szaporítóanyag beszerzése a másik, és az eladás a harmadik.
Most azt mondják, hogy mindent lehet kapni, ha az embernek van pénze. Például a szaporító anyagokat azt próbálják otthon is biztosítani? Vagy vannak olyan fajták, hogy kénytelenek megvásárolni? Mert így egyszerűbb.
csak kész szaporítóanyagot vásárolunk, mert az a biztos, és akkor nem ér kellemetlen meglepetés. Drágább, de biztos.
Kik azok, akik vásárolnak?
Szerintem mindenki most már, gyerektől az öregemberig mindenki vásárol.
Meg is tudjuk fizetni, vagy folyamatosan alkudozzunk? Hogyha egy lej valami, akkor szeretnénk 50 baniért, ha két lej, akkor lehetőleg egy lejért.
Ez általában jellemző az alkudozás. Vannak vidékek, ahol elvárják, van, ahol ha nem tetszik, elmegy. Egyszerűen nem vásárolt. Én, mint eladó, észre kell vegyem, hogy túl magas az áram, alább kell szálljak, mert nem tudják megfizetni. Van egy olyan is.
A termelői árat azt legalább ki kell hozza, és nem azért dolgozik, hogy fáradjon el, hogy tudjon éjjel aludni.
Itt nálunk van egy olyan, hogy mi a trend. Vannak évek, amikor ez a virág dominál, van, amikor másra van kedvük az embereknek, megunják, ezt kéne más, de viszont a nemzetközi virágipar se tud előállítani újabbnál újabb csodás virágokat minden évben. Van egy bizonyos paletta, amit tudunk mi is biztosítani. Néha bejön egy-egy újabb, bevált virág, néha nem válik be az a virág.
Szaktanácsért fordulnak-e önhöz, hogy nálam a virág így viselkedik, mivel kezeljem, vagy ha elpusztult, akkor jönnek, s vesznek egy másikat?
Szaktanácsért fordulnak, de ez pont úgy van, mint az orvosnál, az kell lássa a beteget is, az embert, mert mindenki azt mondja, jaj, én így csináltam, én pont úgy csináltam, de viszont sok mindentől függ. Talajtól kezdve, fényviszonyoktól kezdve, rengeteg probléma van.
Lesz, aki tovább vigye ezt a vállalkozást, ha már úgy dönt, hogy jó lenne kicsit megpihenni?
Hát ezt még nem tudom, hogy lesz-e. Két fiam van, aztán lehet, hogy nekik is a muszáj azt mondja, hogy tovább folytatják, vagy nem tudom még. Egyelőre mi, ameddig tudjuk, csináljuk.
Pál Győző mezőcsávási dísznövénytermesztőt hallották az elmúlt 3,5 percben. Vásároljunk egészséges helyi termékeket, támogassuk a hazai kistermelőket és kézműveseket. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Bordi Aranka és Madaras Gábor énekelt. A következő percekben néhány április elején esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Burgonya ültetésre olyan területet válasszunk, amelyen az előző 4 évben nem termesztettünk burgonyát, de rokon növényeit, paradicsomot, paprikát, vinetát, sőt dohányt sem, mert ilyenkor a károsítók fertőzésének, kártételének veszélye megnövekszik. Kerüljük ezek szomszédságát is. Mélyfekvésű víznyomásos táblát ne jelöljünk ki ültetés céljára, mert ezeken a baktériumos betegségek fokozott fertőzésére számíthatunk. Az ültetésre kiválasztott területen mintagödör ásásával állapítsuk meg a talajlakó kártevők, cserebogárpajorok, drótférgek egyet számát. Ha négyzetméterenként 1 pajort vagy 2 drótférget találunk, érdemes a talajt fertőtlenítenünk. Erre a célra diazinon hatóanyagú készítményt használhatunk az ültetés előtt az egész területre kiszórva, vagy ültetéssel egy időben sorkezelésként. Ilyenkor ügyeljünk arra, hogy a kiszórt granulátum ne érintkezzen a gumóval. Kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt elhúzódhat a borsó kelése, illetve kezdeti fejlődése. Ilyenkor szükségessé válhat a csipkéző barkok kártételének megelőzése. A kis növénykék levelének félkör alakú megrágása, kicsipkézettsége jelzi jelenlétüket. Ha négyzetméterenként 10 bogárnál többet találunk, indokolt, benszúltabb hatóanyagú szerrel védekeznünk. A murok kelése idején diazinon hatóanyagú talajfertőtlenítő szerrel kezeljük a sorokat, ha erre cserebogárpajorok, drótférgek előfordulása miatt szükség van. A kiutatás után öntözzük be a területet. A védekezés egyúttal a sárgarépa légy ellen is hatásos. Az LR termesztésre kijelölt területen is mérjük fel a talajlakó kártevők mennyiségét, szükség esetén fertőtlenítsük ezt a talajt is. Az almafák esetében zöldbimbós állapotban védekezésünk alapját a lisztharmat és a varasodás elleni kombinált permetezés képezze. Varasodás ellen használjunk még rézoxiklorid vagy a kombinált hatóanyagú gombaölő szereket, de ez az utolsó időpont, hogy almafáink kezelésére szóba jöhetnek. Használatuk a későbbiek folyamán perzselés veszélyével jár, nem csak lombkárosodást, hanem gyümölcsperzselést is okozhatnak. Helyettük már most is inkább a szerves kontakthatású gombaölő szerek közül válasszunk. Ez a permetezés egyúttal a monilinia ellen is hatásos. Lisztharmat ellen most is kontakthatású, kén vagy dinokap hatóanyagú szert tegyünk a permetlébe. A körténél fehérbimbós állapotban fokozódik a varasodás elleni védekezés jelentősége. A korokozó még mindig főleg a telelő micéliumokon képződött konidium segítségével fertőzi a leveleket, bimbókat, de már megkezdődhet a lehullott leveleken képződő ivaros szaporító képleteinek kiszóródása is. Ilyenkor a gyümölcskezdemény károsodásának megelőzése is fontos feladatunk. A védekezésre a szerves kontakthatású készítményt használjuk. A permetezés a körte mikroszferellás levélfoltosságának, levél és a monilinia virágfertőzésének megelőzésére is hatásos. Szükség esetén most kell a körte gyümölcsdarás kártételét megelőzni. Ilyenkor a rajzó imágókat tudjuk elpusztítani valamelyik rövid hatástartalmú piretroid készítménnyel. Ez egyúttal a rajzó aknázó molyok és a körte levél bolha ellen is hatásos.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A kolbász és a nyári típusú szalámi nagyon szépen vékonyra szeletelhető otthon is, ha egy kis időre a fagyasztóba tesszük szeletelés előtt. A megmaradt tojásfehérjét érdemes lefagyasztani úgy, hogy a doboz tetejére ráírjuk, hány fehérje van benne, így később felhasználható például négerkockához vagy fehér püspök kenyérhez. Ha nagyobb mennyiségű petrezselymet vagy kaprot vásárolunk, és nem használjuk fel azonnal, a maradékot tekerjük papírtörülközőbe, és tegyük fekete zacskóba. Nem éri fény, tehát tovább eláll. Ha töpörtyűs pogácsát sütünk, ne darált töpörtyűt vegyünk, hanem egészet, és azt kézzel, esetleg sodrófával nyomkodjuk össze, így nagyobb darabok is lesznek benne. Ha a hagymát kis időre hűtőszekrénybe tesszük, nem fogja csípni a szemünket aprításkor.
Alfi Gyöngyike vagyok, székelyudvarhelyi lakos.
Mézes kalács készítéssel is foglalkoznak többek között. Ez a mézes kalács hogy jött az életükbe?
Mézes kalács készítéssel, díszítéssel foglalkozunk a lányommal, Puskás Zsuzsánnával, már több mint 10 éve. Volt egy vállalkozásunk, ami egy kis üzlettel kezdődött, így abból alakultunk át a mézes kalács készítésre.
A mézes kalást is többféleképpen lehet készíteni. Mi az a fifika benne, amit másképp csinálnak, mint a többi mézes kalácsos?
Ezt kimondottan minőségi termékből készítsük, csak mézzel, tojással készítsük a tésztáját, és cukormázzal húzzuk be, a díszítés pedig nálunk a népies motívumokon alapszik. Kimondottan a népiesen. Találkozókra nagyon sokat rendelnek, 50 éves, 60 éves, bármilyen jellegű találkozókra, és azt nagyon szeretik az emberek.
Gyerekkoromban a mézes kalácsról, pogácsákról mindig a vásár jutott eszembe, vagy azt jutott eszembe, akkor lehetett kapni a csavaros cukorka mellett. Most már én úgy látom, hogy ez is elkezdte élni a saját életét, tehát ugyanúgy, mint a csokolád, mint egészen más termék, bármikor kapható, tehát nem csak a vásárokon vásárolhatjuk meg. Ennek is van ilyen szezonja, hogy inkább télen, inkább nyáron, inkább ünnepek előtt megy jobban a mézes kalács?
Karácsonykor nagyon-nagyon nagy vására van neki, vásárokra járunk, Brassóba, Vásárhelyre, Udvarhelyre, Csíkszeredába, Sepsiszentgyőrre, Marosszentgyőrre szoktunk járni. Elég tág a körünk, ahol eljárunk. Azon kívül így húsvétra is nagyon sokat kérnek. Vannak a tavaszi vásárok, őszi vásárok. Nyáron egy icipicit lazább a dolog, akkor inkább esküvőkre köszönő ajándékba szokták rendelni.
A mézes kalácsnál mi az, amit újítani lehet? A mintát, a formát, vagy mit?
Hát a forma szerintem marad, a szív az a legfontosabb motivum, ugye. A díszítést azt lehet formálni, változtatni és újítani, és mindig tanulni rajta valamit, de csak ugyan kell, na, kell.
Szép színesek ezek a motivumok. Ezek valamilyen minőségi, különc ételfestékek? Hát, vagy hogy készülnek ezek
hát,
a színek?
Igen, ezeket úgy veszük, mint bio ételfestékek, aztán... Vagy mennyire biok, én se tudom.
Akkor nem önök keverik ki a színeket?
Mi keverjük ki a színeket, porba vásároljuk meg, nagykereskedelemtől, de viszont mindig arra törekszünk, hogy bio terméket vásároljunk.
Kik azok, akik inkább keresik a mézes kalácsot?
Mindenki vásárolja. Fiatalok például nagyon szeretik a keresztelükbe megrendelni gyermekeiknek, köszönő ajándékba ugyancsak. Azon kívül vásárokba is a fiatalok is nagyon veszik. Nagyon keresik a tükrös szívet, de azt nem igazán szabad áruljuk.
Miért?
Hogy tükörbe le van ragaszva.
Nem EU-konformos bizonyára.
Pedig az volna egy nagy hagyománya a mézes kalácsnak, de azt csak ugyan nem engedik.
Pedig szeretné ezt csinálni, mert olyan szeretete beszél a mézes kalácsról, és bizonyára, amikor a vásárló kezébe vesz, és látja az arcán, hogy tetszik, és szereti, és jaj, de szép, akkor úgy melengeti az ember lelkét, nem?
Igen, csak ugyan. Sose gondolok a pénzre, soha-soha. Mindig csak arra, hogy szebb legyen, jobb legyen, de ez őszintén így van. Nagyon-nagyon szeretem készíteni, de csak rajzolok. A lányom, ők süt, előkészíti nekem, mert nagyon sok munka van véle többek között, míg azokat a fehérmászt ráteszik, vagy pirosat, vagy a sok sütés ki kell kicsit szárítani, mert ha nem, tönkre mehet hamarabb. Én csak rajzolok. Na, még egy kicsi csomagolásban, amikor szükségbe segítek.
Amúgy meddig fogyasztható egy mézes kalács?
Csináltam egy felmérést, úgyhogy mindig teszek le egy évvel ezelőtt is, akkor veszem elé, és egy év múlva is rendkívül finom. Nagyon összeérnek az ízek, ugye nincsen benne víz, csak a méz és a tojás van benne, és nagyon finomul összeérnek az ízek, na fahaj, és ilyen-olyan fűszerek, mikor milyen készítünk. Talán még finomabb, mint frissen, nem talán 100%-os. De 3 hónap garancia van adva rá, a megengedett. Különben tájképeket is nagyon szépeket festek. Amikor nincs mézes kalácsom, akkor tájképet festek. Csak úgy ajándékba ide-oda, gyönyörű szép nagy festményeim vannak. De az nem itt van, a másik lakásunkban.
Gálfi Gyöngyike, székelyudvarhelyi mézes kalács készítő válaszolt kérdéseinkre. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Farkas András énekel.
Mario a piros pantlikáján. Mert a leány, mert a leány leengedi a hóját, s fújja a szél a piros pantlikáján. Mert a leány, mert a leány leengedi a hóját, fújja a szél a piros pamplikáját. Mert a leány leengedi a hóját, fújja a szél a piros pamplikáját.
Ilyen Sándor vagyok, korondról.
Mióta foglalkoznak korongozással?
Nagyapámtól örököltük ezt a mesterséget. Én több mint 30 éve, hogy evel foglalkozok. Kisgyermekkorom óta.
Hát itt nagyjából korondom, mindenki bele születik a szakmába.
Igen. Én is bele születtem.
De bizonyára gyerekkora óta azért fejlődött a technológia, tehát most nem úgy készítik, vagy igen, mint gyerekkorában?
Változott sok mindenben, anyagokban, szerszámokban, gépekben, az agyagnak az előállításában.
Az agyagot azt itt még meg tudják találni a környéken, vagy most már máshonnan szállítja?
Itten az erdő közül hozzuk be az agyagot, és megkészítsük.
Most milyen tárgyakat készítenek?
90%-ban inkább ilyen kerti edényeket, és egy 10% főzőedényekkel dolgozok.
Látom, hogy nagyon sok ilyen apró ajándéktárgyak is vannak. Bizonyára az átutazók szuvenírként ezeket keresik, nem ilyen nagy cserépedényeket.
Inkább ezeket, hüttőmágneseket, kisebb, olcsóbb dolgokat.
De hát akkor a régi, hagyományos, korondi fazakak, akkor kimennek divatból, hogyha azt nem vesszük.
Készítsük, de már az a helyzet, hogy nagyobb lett a konkurencia is, más helyeken is csinálják, és így egyre kevesebbet.
Itt több család foglalkozik cserépedény készítéssel. Bizonyára, hogyha egy valaki ránéz, aki itt ismeri a munkájukat, akkor meg tudja különböztetni, hogy ez most melyik családnak a terméke.
Persze, meg lehet különböztetni. Én is, hogyha ránézek valakinek a munkájára, már 90%-ban meg tudom különböztetni, hogy melyik család csinálja.
Az önök családjának mi a védjegye? Miről lehet felismerni?
Minden családnak így van motívumja, és mikor azokat ráteszik, arról lehet felismerni.
Általában ilyen mázas edényeket készítenek, vagy készítik ezt a barnát, feketét?
Inkább a natúrral dolgozok, s mázassal, úgyhogy ezt a fehér-feketét azt ott nem készítjük. Úgyhogy nem is tudom megcsinálni a feketét, mert nem láttam. Korondon 2-3 család esetleg, hogyha folytassa azt a feketét. Annak is külön megvan a technológiája, hogy csinálják. Csak így hírből hallottam, hogy mikor már félig ki van égetve az áru, akkor szurkot tesznek be, meg lefolytják, meg ők tudják, hogy...
Számít az is, hogy az alapanyagot azt hogy dolgozzák meg, tehát hogy készítik elő az agyagot? Ettől is függ, hogy egyik edény az jobb minőségű, mint a másik?
Nagyon számít, mert a nagyobb edényeknek jobban elé kell készíteni, jobban össze kell tömöríteni, akkor lesz nagyobb a tartása.
Csak ebből meg lehetne élni, vagy emellett még sok mindennek kell foglalkozni?
Én már több mint 30 éve, hogy evel dolgozok, már kisgyermek korom óta, a szüleim is, és ebből élünk. Meg lehet élni.
Akkor azt jelenti, hogy nagyon jó minőséget kell készíteni, mert egyszer kell elrontani, és akkor a hírnév és a bizalom az úgy repül.
Visszajáró kuncsaftok vannak, évről évre, szezonról szezonról, azok vásárolják.
Rendelnek is, hogy ilyen szeretnénk, olyan szeretnénk?
Igen.
Lesz, aki tovább vigye majd ezt a családi hagyományt?
Igen, mert van két kisfiú, egy 8 éves, egy 3 éves fiunk. Reménykedünk, hogy lesz utánpótlás. Meg fogják tanulni ők is.
Ijé Sándor korondi fazekas avatott be a szakma kulisszatitkaiba, most Csiszér Anna veszi át a mikrofont.
Thank you.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
A kialakult helyzetre való tekintettel egy időre felfüggesztjük a sorsolást, ezért hallgatóink megértését kérjük. Ennek ellenére, ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszikeljék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@ marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Barozda Ádámosi verbunkosát és szökősét hallgattuk. Jövő kedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett többek között Bende Lajos székelybosi biotermelővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Meghívottunk Andorkó Kinga, székelyudvarhelyi virágkötő, vállalkozó lesz. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunk helyett húsvéti összeállítást hallhatnak. Hamarosan híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Széles Erzsébet énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Gyárfás Mária énekel, majd a Hargita Népi Együttessel búcsúzunk. Rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra.
Yeah. hiszen le is szakítottam, szőke helyett barnát választottam. Láttam, hiszen le is szakítottam.